Ige olvasás előtt szólítsuk meg Istenünket imádságban. Teremtő Szent Istenünk, köszönjük, hogy ezen a héten is napjainkhoz napokat toldottál, és a dolgos hétköznapokon, vagy most egy kicsikét hosszabb is volt, mint máskor, velünk voltál. Köszönjük azt, amikor igazi keresztényként tudtunk viselkedni, amikor vallást tudtunk róla tenni a munkahelyünkön, vagy éppen valahol olyan helyen, ami semmiképpen nem a te néped közössége volt. De bocsáss meg nekünk akkor, amikor ezt elmulasztottuk. Bocsáss meg, amikor inkább belesimultunk a tömegbe, ahelyett, hogy téged hirdettünk volna, mi is csöndben maradtunk, vagy éppen olyankor beszéltünk és olyan módon, ahogyan nem kellett volna. Köszönjük ezt az elkészített alkalmat, és valóban add, hogy ez a szolgálat építő legyen mindenki számára. Légy itt közöttünk a te szent lelked által. Vezess bennünket, és add, hogy mindenki megtalálja azt az üzenetet, ami személyesen neki szól. De könyörgünk a betegeinkért is. Imádkozunk azokért, akik most nem tudtak eljönni, mert éppen betegek, vagy valamilyen kísértésektől a lelkük megszaggatva inkább az diktálta, hogy otthon maradjanak. Kérünk, hogy valóban tedd áldottá ezt a közösséget. Jézus nevében kértük ezt tőled. Amen. Az igehirdetés alapigéje a Timóteushoz írt második levél, harmadik rész, 10-től a 17. verséig terjedő igeszakaszunk lesz. Tehát Pál apostolnak Timóteushoz írt második levele, harmadik rész, 10-től a 17. versig terjedő igeszakasz így hangzik. Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiókiában, Ikóniumban, Lisztrában értek. Milyen üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tudtad. Mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Ha tanulmányozok egy kicsikét a történelmet, akkor világosan kiderül, hogy az ember olyan kettős lény. Egyszerre vágyik az állandóságra, és vannak olyan területei az életünknek, amiben a folyamatos változásra törekszünk. Hiszen, ha megnézzük például a divatot, nem feltétlenül ugyanolyan stílusú ruhákban öltöznek a mai fiatalok, mint mondjuk, amikor én voltam gyermek. Bár azért vannak ebben visszatérő ciklusok, hiszen, hogyha mai divatot nézzük meg egy kicsikét, én azt gondolom, hogy hasonlít a nagymamámék időszakának a divatára, persze némi változással, tehát, ha jól belegondolunk, már ez sem egészen ugyanaz. akkor a technikai fejlődés tekintve is nem ugyanolyan eszközöket használunk, mint 30 évvel ezelőtt. Ha megnézzük a konyhát, egészen más dolgokat főznek a mai fiatalok, fiatal háziasszonyok, mint 30-40 évvel ezelőtt. Persze mindig vannak olyan emberek, csoportok, akik törekednek a hagyományőrzésre, a régi értékek megőrzésére, de azért a többség mégiscsak változtat. Azonban vannak olyan értékek, amik állandóak. Hiszen van-e olyan ember, aki nem arra vágyna, hogy egy boldog, békés családi élete legyen? Vagy van-e olyan ember, aki nem arra törekszik, hogy egy jó munkahelye legyen, ahol megbecsülik őt, és legyen egy olyan fizetése, amiből, ha nem is gazdagodik meg, de a mindennapi kenyér meglegyen. Ezek állandó dolgok. Ezek ugyanígy voltak 50 évvel ezelőtt, és ugyanígy vannak ma is. Azonban ezek az állandó dolgoknak az elérése nem egyformán történik. Vannak emberek, és az ima órából is bizony kijött, hogy maga Isten megtalálása, mert hogy ez is egy állandó vágya az embernek, ehhez is látszólag több út vezet. Látszólag ugyanazt az Istent tisztelik azok, akik a Buddha szobor előtt borulnak le és imádkoznak, mint mi keresztények. Hát az ördögnek ez egy nagyon nagy játéka az emberrel. Mert bizony az állandó dolgokat sem mindegy, hogy hogyan próbáljuk megtalálni, megszerezni és megközelíteni. Isten nagyon jól ismer bennünket, hiszen mindannyian kivétel nélkül az ő teremtményei vagyunk, és éppen ezért engedte, hogy a Szentírásba belekerüljön egy olyan könyv, ami igazából egy embernek, mégpedig hát egy elég bölcs embernek, Salamonnak a gondolatai. Ez nem más, mint a Prédikátor könyve. Hát ebben az elmélkedésben egy kicsikét olyan is volt ez a könyv, hogyha végigolvasta már valaki, akkor láthatja, hogy mintha egy kicsikét úgy hangosan gondolkodna ebben maga az író. Hát Salamonról tudjuk, hogy egy nagyon bölcs ember volt, de itt most nagyon is emberi módon gondolkozik, és egy picikét olyan pesszimista hangvételű is lett a Prédikátor könyve. És egy nagyon furcsa végső következtetést von le. Azt látja, hogy bármit tesz az ember, igazából semmi sem maradandó. Minden elmúlik. Minden emberi alkotás tönkre megy. Ha megnézzük a sportolók életét is, ők is lehet, hogy egy darabig sikeresek, kupákat nyernek, aztán idős korukra nyilván még meghívják őket néhány televíziós műsorban, meg otthon emlékeztetik a kupák arra, hogy egykor milyen eredményeket értek el, de ezeket a kupákat is belepi a por. És amit ő alkotott, amit dolgozott, valójában a semmibe vész. Az ember a boldogságot is nagyon sok helyen próbálja keresni. És sajnos a mai világ erre nagyon sok tévutat kínál. És éppen ezért kerülnek a házasság tévegések közé, akkor az alkohol rabságába, különböző drogok függőségébe az emberek, mert ezeknek a hirdetői, ezeknek a kínálói azt gondolják és azt hirdetik, hogy na ettől leszel boldog. De nem. Mert láthatjuk, hogy bizony mi egyedül Jézustól kaphatjuk meg azt a fajta boldogságot, amire szükségünk van, és amire igazán vágyunk. Mert nekünk valójában Jézusra van szükségünk. Semmi másra. Csak egyedül Jézusra. Ám Jézusnak a megtalálása sem olyan egyszerű. Hiszen mindenképpen szükséges hozzá a megtérés. Egyszer oda kell fordulnunk ő hozzá. Hát mi, akik itt vagyunk, reménység szerint már mindannyian túl vagyunk ezen. Azonban mégis Pál apostol is megfogalmazza, hogy azért végső soron ezt a kapcsolatot időről időre meg kell újítani. Naponként meg kell térnünk. Hiszen bennünket is a kísértések megpróbálnak levonni, letaszítani arról az útról, amin elindultunk. És ahogy ehhez visszataláljunk, Jézusra van szükség. Meglátásom szerint a krisztusi boldogság eléréséhez Jézus három dolgot ad nekünk. Három dolog szükséges ahhoz, hogy a Krisztus szerinti boldogság meglegyen az életünkben. Az első ezek közül mindenképpen az, hogy Jézus ott legyen az életedben. Jézus jelenléte elengedhetetlen ahhoz, hogy az ő segítségével és ő általa és az ő szerinti boldogságot elérjük. Hát, az, hogy ő ott van az életünkben, az néha egészen látványos, hiszen mindannyian éltünk már át csodákat. Sokszor van úgy, hogy megtapasztaljuk, hogy igen, Jézusom, életemnek ezen és ezen a pontján te ott voltál. Azonban sokszor van olyan is az életünkben, amikor Jézusnak a jelenléte szinte észrevehetetlen. Csak olyan haloványan tűnik fel, vagy inkább csak később tűnik fel nekünk is, hogy ott volt Jézus. Hiszen mindannyiunkkal történik olyan dolog, amikor megyünk az utcán, velem is volt már olyan, és mondjuk a semmiből feltűnik a sötétben egy biciklis. De meg tudok állni, és nem ütöm el. Vagy éppen a fordítottja. Nem veszem észre az autóst, és úgy próbálok átkelni a zebrán, és majdnem elütnek, de nem, mert az utolsó percben mondjuk észreveszem azt az autót, és megbírok állni. Mert ott van Jézus az életemben, és vigyáz rám, és megóv a bajtól. A másik, ami elengedhetetlen, és szinte kritérium annak, hogy a Jézus szerinti boldogságot elérjük, hát mi lehetne más? Jézusnak a szeretete. De ez valamelyest az elsővel össze is függ. Hiszen azért van jelen az életemben Jézus, mert szeret engem. Mert nem azt mondja, hogy hát mindegy nekem, hogy mi lesz ezzel az emberrel. Hanem azt mondja, hogy igen, Viktor, te szeretetre méltó vagy az én számomra. Vagy azt mondja neked is, hogy testvér, én szeretlek téged, és szeretnélek megsegíteni, és szeretném, ha éreznéd a szeretetemet. És van ennek a résznek egy nagyon fontos pontja. Mindig szeretnivalóak vagyunk mi? Hát mindenki gondolja saját magában, én csak saját magamról tudok nyilatkozni, és azt tudom mondani, hogy nem, sőt. Azt gondolom, hogy többször van olyan, amikor nem vagyok szeretetre méltó, mert ugyan Jézus követő embernek tartom magam, de a kísértés különböző módja, mondjuk a lustaság, vagy valami más, azért engem is utol szokott érni. És ilyenkor nem vagyunk szeretetre méltóak. Mert néha van úgy, hogy mi is elkövetjük azt a hibát, akár melyikünk, hogy hirtelen haragból valami olyat mondunk akár testvérünknek, akár egy munkatársunknak, ami nem szép és nem helyes. De annyira jó, hogy Jézus nem ember. És nem emberi módon gondolkozik. Mert Jézus ilyenkor is szeret bennünket. És ilyenkor is azt mondja, hogy igen, látom, hogy itt te most helytelenül cselekedtél, de én akkor is szeretlek. Mert az enyém vagy. És tudom azt, hogy szükséged van rám. És az én szeretetemre. És nem vonja meg tőlünk ilyenkor sem azt a jót. És nem úgy viselkedik velünk, ahogy megérdemelnénk. Hanem ilyenkor is tud magához ölelni, és ilyenkor is tud fölsegíteni a porból. És meg tud bocsátani. Sokszor van még gyülekezetekben is abból vita, amikor meglátunk egy embert, aki mondjuk nem úgy van öltözve, ahogy mondjuk egy istentisztelethez méltó lenne. De például Debrecenben találkoztam már olyannal is, aki konkrétan egy kicsit úgy alkoholos befolyás alatt érkezett be egy igehirdetésre. És ilyenkor bizony hallotta az ember a gyülekezet pusmogását, hogy hogyan jöhet ez ide? És Jézus vajon mit mond ilyenkor? Ő is ezt kérdezi? Hogy hogyan jöhet ide az az ember koszosan, rongyosan? Bizony nem. Hát Jézus azt szeretné, hogyha mindannyian közel tudnánk őhozzá kerülni. És azt szeretné, hogyha minél több gyermeke, valódi gyermeke lehetne. És megtérhetne hozzá. Testvérek, Jézus ugyanúgy szeret egy sorozatgyilkost és egy alkoholistát, mint téged vagy engem. Akármilyen furcsa. Lehet, hogy úgy látjuk, hogy nem érdemli az meg. De higgyétek el, hogy az a sorozatgyilkos sem sorozatgyilkosnak született. Isten senkit nem úgy teremtett meg, hogy alkoholista legyen, vagy éppen nőcsábász, vagy éppen drogdiller. Hanem sajnos az emberek a boldogság keresésükben tévútra térnek. Elmennek olyan irányba, ami különböző devianciákhoz vezet. Ennek egy példáját hogy mondjak el, találkoztam egyszer egy hölgyel, illetve elég sokszor debreceni éveim alatt. Hát debreceni lakos volt az illető, valószínű, egy idős hölgyről van szó. És ő egy olyan függőségben szenvedett, ami alapján azt gondolta, hogy ha ő úgy öltözködik, mint egy fiatal, akkor fiatalnak is látszik. Na hát, mondanom se kell, ez egy elég deviáns magatartás volt, és sajnos azért az emberek, a járók elők úgy megbámulták, de nem azért, mert olyan csinos vagy olyan esztétikus volt, hanem pont azért, mert szinte már nevetséges volt, ahogy kiöltözött. Hiszen ez a hölgy olyan 60-65 év körüli volt, és próbált úgy kinézni és úgy öltözni, mint egy 20 éves. Fölvette a miniszoknyát, kifestette magát, fölvette az akkori divatnak megfelelő felsőt, és nem érezte, hogy hát ezt így nem biztos, hogy kéne. Őt is tévútra vezette a sátán. De hány ilyen ember van? Hány olyan ember van, hogy például, nem is olyan régen hallottam egy előadást, hogy a szexuális életben is egészen furcsa dolgokat tud produkálni a sátán. Egy karizmatikus igehirdető mondta azt, hogy már sokszor néhány percnyi szexuális tartalom nézése is az agyban, és ezt pszichológusok is bizonyították, olyan ingerületeket, olyan idegi pályákat és utakat indítanak el, ami egészen hosszú távra meghatározza annak az embernek a viselkedését. És hallottam ilyet, hogy ugye egy idő után már az ember, amikor beleesik ebbe a függőségbe, nem lesz elég az, amit akkor nézett, hanem egyre, hát így fogalmaznék, hogy durvább dolgokra kíváncsi. És ezt a mindennapjaiban is így fogja megélni, és sajnos vannak olyan emberek, akik ebből egészen olyan furcsa pályákra indulnak el, és olyan tévútokon kezdenek el járni, hogy a végén ilyen sorozatgyilkossá válik, az áldozatait megfojtja és egyebek. És ez ilyen piciben indul el. És az örömök hajhászásából indul el. Sajnos a sátán nem nyugszik addig, amíg szabályosan az egész ember személyiségét el nem torzítja. Hát ezért fontos, hogy a boldogságot is jó helyen keressük. Jó helyen. És tudjuk azt, hogy a mi boldogságunk Jézusban van. Mert ő az igazi út. Ő az út, az igazság és az élet. Jézus mindenkit szeretettel szólongat és hívogat. És ezért nagyon fontos, hogy mi is legyünk ebben munkatársai. Imádságban is ugye kitértünk arra, hogy milyen jó lenne, ha a hétköznapjainkban is meg tudnánk élni a kereszténységünket. Olyan jó lenne, ha az emberek nem azért figyelnének fel ránk, mert hú, hát ez ugyanúgy meg tud haragudni. Ez ugyanúgy hirtelen haragul, mint én. Hát mitől keresztény? Olyan jó lenne, ha úgy tudnánk élni, hogy azért figyeljenek fel ránk, mert valóban másabbak vagyunk. Mert türelmesebbek vagyunk, és ez a krisztusi szeretet, amit mi megkapunk, az kiáradna, túlcsordulna a mi szívünkből. Fontos azt tudnunk, hogy Jézus mindenkiben látja az ő teremtményét. Ne nézzünk le senkit. Ne nézzük le azokat, akik most még esetleg egy olyan pályán mozognak, ami saját életükre is veszélyes. Ne nézzük le az alkoholistákat. Mert Jézus őt is szereti. Mert nem csak a miénk Krisztus szeretete, hanem az ilyen embereké is. Az igaz, hogy ők most nem a krisztusi úton járnak, de Krisztus attól még szereti őket. És Jézus benne is látja azt az eredeti jót, amit még a fogantatása előtt belehelyezett abba az emberbe. És az, hogy most ő tévúton jár, nem biztos, hogy csak az ő hibája. És ahhoz, hogy valóban meg tudjunk maradni a krisztusi szeretetben, vagy éppen elnyerjük azt a krisztusi boldogságot, van egy harmadik, nagyon fontos feltétel, ez pedig nem más, mint Jézus vére. Hiszen Jézus szeretetének ez a legkézzelfoghatóbb bizonyítéka. Hiszen ez a három így függ össze. Jézus jelenléte, Jézus szeretete és Jézus vére. Ez a három így egy hatalmas egészet alkot. És ennek a legkézzelfoghatóbb bizonyítéka az, hogy szeret, az, hogy a saját vérét adta értünk. És minden emberért. Még azért az emberért is, aki most még nem az övé. De lehet, hogy egyszer az övé lesz. Jézus ő érte is meghalt. Hiszen nem olyan egyszerű azt látni sokszor, hogy ki az, akiben igazán bízhatunk. Középiskolás korunkban még elég nagy a baráti körünk, igaz? Egy-egy középiskolásnak előfordulhat, hogy 10-15 barátja is van. Igen ám, de ahogy telik az idő, akkor ezek közül a barátok közül sokan csak úgy le fognak morzsolódni. És csak egy-kettő fog megmaradni, akik igazán barátok. És mi az, ami elkülöníti az igaz barátokat azoktól, akik végül is inkább csak úgy cimborák voltak? Az, hogy a bajban is számíthatunk rájuk. Na hát Jézus ilyen. Jézusra mindig számíthatunk. Hiszen ő képes volt értünk áldozatot hozni, még nem is akármit, hiszen az egész életét adta. Az Ószövetségben volt egy ősi törvény. És ez a római levélben is meg van fogalmazva, mégpedig így hangzik, mert a bűn zsoldja a halál. Ha én bűnt követek el, akkor nekem automatikusan a büntetésem a halál lenne. És ráadásul a Biblia nem fogalmaz meg kis és nagy bűnöket. Csak bűn van. Mégpedig azért, mert Isten nagyon jól tudja, hogy egy elkövetett picike kis csíntevés már az előszobája egy nagy bűnnek. És éppen ezért tulajdonképpen már a legapróbb bűn is halállal lenne büntetendő. Na most az Ószövetség idején tudjuk, hogy papok voltak, akiknek az volt a feladata, hogy a nép bűneiért és annak eltörlésért áldozatot mutassanak be. Az Ószövetség idején a mózesi törvények úgy rendelkeztek, hogy ha egy ember elkövet valami bűnt, akkor tulajdonképpen a bűne Isten szemében semmissé válik akkor, hogyha áldozatot mutat be. És ezt meg is tették. Ilyenkor mindig a nyájból a legértékesebb bárányt választották ki, és rendszeresen a Bibliában bárányt látunk. Hiszen az Ószövetség idején a bárány az egyik legértékesebb, hát mondhatjuk így is, hogy haszonállat volt, és nem véletlenül bárányt áldoztak. Hát igen, de ez az engesztelő áldozat, ez látjuk, hogy ez nem egy állandó. Hiszen az ember elkövet valami bűnt, és akkor újra be kell mutatni azt az áldozatot, hogy a bűnünk elmúljon, annak a hatása letörlődjön rólunk. Újból és újból meg kellett tenni. És ekkor jött Jézus Krisztus. Hiszen tudjuk azt, hogy csak az ő áldozata volt, ami tökéletes. Mert ő volt az Agnus Dei, ugye így mondják a katolikusok is. Isten báránya. Az a bárány, és nem véletlenül hasonlítja Jézust a Szentírás és a bárányhoz, és Isten bárányaként emlegeti. Hiszen ez az áldozat, amit Jézus magára vállalt, és elvégzett helyettünk, az egyetlen olyan áldozat, ami örökké szól, és tökéletes. És már előre eltörölte az összes bűnünk hatását. Nekünk azonban van egy feladatunk. Mert nem elég az, hogy ő a kereszt halálával magára vállalta mindannyiunk bűnét. De nekünk ezt el kell fogadni. Rá kell nekünk is bólintani, hogy igen, Krisztus, én veled szeretném járni az életemet. Mert hiszem azt, hogy csak veled lehetek boldog, és csak veled lehet teljes az életem. És csak a Jézus áldozata az, ami Isten szemében tökéletesen bűntelenné tesz bennünket. Jézus jelenléte, Jézus szeretete és Jézus vére. Ez a három kell tehát ahhoz, hogy igazi boldogságunk legyen. Így Jézus a teljes valója, Jézusnak a teljes lénye ott lesz az életünkben. És így tudunk egy tökéletes életet élni. Viszont ezen a ponton el kell osztatni egy tévhitet, ami itt azért a mi körünkben talán nem tévhit, hiszen tapasztaljuk. Sokan a világiak közül, akik még nem ismerik Jézus útját, azt gondolják, hogy ha egyszer valaki Jézus útjára lép, akkor az egy ilyen rózsaszínű felhő, és akkor már minden happy, és soha nincs baj. Ez nem igaz. Ez nagyon nem igaz. Hiszen a keresztény élet egészen másmilyen. A Krisztus szerinti boldogság nem problémamentes életet jelent. Hiszen attól, hogy Jézus útján járunk, attól még igenis lehetnek nehézségeink az életünkben. Attól még ugyanúgy lesznek kísértéseink. Attól még lesznek talán bűnös vágyaink is néha. De lesz egy különbség, tudjuk azt, hogy mibe kapaszkodjunk bele. És ott lesz az életünkben Jézus. Ott lesz az ő jelenléte, ott lesz az ő szeretete, és ott lesz az ő vére. Hát nézzük meg, hogy Pál apostol miken is megy keresztül. A 10-11. Versben írja is, hogy te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiókiában, Ikóniumban, Lisztrában értek. Milyen üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr. Párról tudjuk, hogy megtérése után szerte a világban gyülekezeteket alapított, gyülekezeteket gondozott, és rengeteget utazott. Na hát, ez már önmagában véve azért nem volt könnyű. Tehát keresztényé vált, Jézus követőjévé vált, de azért ott volt már a nehézség az életében rögtön az elején, amikor elindult ezekre az utakra. Hiszen akkoriban az utazás is nem olyan volt, mint ma. Nem olyan kényelmes volt egy hajó, és nem olyan rövid ideig tartott az utazás. Heteket töltött úton, sőt néha hónapokat. Hosszú-hosszú idő volt sokszor, amikor nem tudott enni, és nem volt innivalója. Aztán tudjuk, hogy bizonyos helyeken fáradhatatlanul hirdette az igét, megszólított embereket, ez is fáradtságos munka volt már önmagában, és akkor az ember ugye várta volna, hogy majd akkor igen, sok megtérő lesz, és sokan majd örülnek az ő jelenlétének. Na hát volt ilyenben is része, de mindig? Nem. Sajnos nem mindig. Hiszen jöttek a további nehézségek. Hiszen miket ír le Pál? Azt, hogy üldözik. Ő fáradozik az emberekért, és cserébe mit kap? Üldözik. Meg akarják ölni, és még volt, amikor börtönbe is volt. És azért azt nem árt leszögezni, hogy azok a börtönök nem olyanok voltak, mint ma. Hiszen ma milyen egy börtön? Hát sokszor láttunk tévében is képeket, hát már-már jobban hasonlít a szállodához, mint a valódi börtönhöz, hiszen tévé van, tanulhatnak a rabok, munkákat végezhetnek, foglalkozások vannak a számukra, hát akkor nem ilyen volt a börtön. Egy picike kis, sötét, nyírkos cellába volt bezárva, ahol enni és inni való is éppen, hogy csak annyi volt, hogy ne pusztuljon el. Itt van a nehézség az életében. És mit gondoltok, ez a Pál? Ilyen körülmények között boldog volt? Igen. Azt tudjuk mondani, hogy igen. Mert mit mond ki? Ki tudja mondani azt, hogy mindezekből megszabadított az Isten? Megtapasztalta Pál a nehézségeket, a szenvedést, de mivel Krisztusnál kereste a boldogságot, és éppen ezért ott volt az életében Jézus jelenléte, ott volt Jézus vére és Jézus szeretete is, ezért megtapasztalta a szabadítást. És ez adta neki az igazi örömöt, és múlhatatlan boldogságot. Milyen furcsa! Nehézség, és mégis boldog. Azt látjuk, hogy olyan, mintha elengedhetetlen lenne az igazi boldogsághoz a nehézség. És ez pontosan így van. Nagyon furcsa az, testvérek, hogy a szenvedés, a börtön és az üldözés ellenére is boldog tud lenni Pál. És tudjuk Pál életéről, hogy ez a három fontos dolog mindig is ott volt az életében. Hiszen, nézzük csak meg, Jézus jelenléte. Jézus látta, hogy Pál bajba került. Mindig látta, amikor Pálnak segítségre van szüksége. És éppen ezért mindig is ott volt. És kész volt segíteni. Hogy ott volt-e Jézus szeretete Pál életében? Hát igen. Ennek jeleként készítette el neki előre mindig a szabadulást. Jézus mindig tudta, hogy hogyan fogja Pált kimenteni a bajból. Emlékszünk, sok helyen olvashatjuk Pál leveleiből, hogy hogyan szabadul ki börtönből, hogyan menekül meg, amikor hajótörés szenvednek. Emlékszünk, amikor hajótörés szenvednek. A körülötte lévő legénység már mindenki kétségbe van esve, Pál nyugodt. Mert ott van az életében Jézus. És érzi Jézus szeretetét, és tudja azt, hogy Jézus elkészítette a menekülési útvonalat, és így is van. És ott van Pál életében mindig Jézus vére. Hiszen Pál életéről tudjuk, hogy ő azonban nem volt mindig Krisztus katonája. Sokáig pont, hogy a sátán szolgálta, azonban Jézus vére őt is megtisztította a tévelgésektől. Megtapasztalva a saját életében Jézus teljes valóját, Pál apostol apostol lett. Saulból Pál lesz. Ezek tükrében mondhatjuk, hogy Pál elérte azt a tökéletes boldogságot, amit keresett. Furcsa a világ, hiszen együtt van mindig a nehézség és a boldogság, ha Krisztust követjük. Én nagyon tisztelem az igazi mesterembereket. És már kicsi gyerekkoromtól vonzódok valamiért a szobafestői szakma iránt, nem tudom, az úgy valahogy tetszik. És ezen a ponton is meg lehet látni ezt a különleges törvényszerűséget, hogy a világosság és a sötétség együtt jár. Hiszen képzeljétek el, egyszer, amikor beszélgettem egy festő barátommal, beszélgettünk a színekről. És mondott nekem egy nagyon érdekes dolgot, amit én így magamtól nem is gondoltam volna. Tudjátok, hogy igazi hófehéret hogyan lehet keverni? Mert keverni kell. Amit megveszünk a boltba fehér festéket, az nem hófehér, az csak fehér. Nem is gondolnátok, hogy mi kell hozzá. Néhány csepp fekete. Néhány csepp, tehát pici, de valamennyi fekete festék kell a fehérbe ahhoz, hogy hófehér legyen. És ugye mi mit mondunk tökéletes fehérnek? A hófehéret. Na hát ez a keresztény életben is így van. Ez a törvényszerűség ott is működik. Krisztus boldogságát, azt a fajta boldogságot, amit ő kínál, úgy tapasztalhatjuk meg, ha van nehézség is az életünkben. Földi életünk során nincs igazi boldogság szenvedés nélkül. Ám az a három dolog, Jézus jelenléte, Jézus szeretete és Jézus vérének a jó téteménye, így lesz valóban jól látható és jól érzékelhető az életünkben. Amíg itt élünk a Földön, addig fogunk átélni fájdalmas pillanatokat. Hiszen igénk is írja a 12. versben, de mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. Ezt mondja Pál. Tehát mi, akik Jézus szerint élünk, ne csodálkozzunk, hogyha vannak emberek, akik kinevetnek bennünket, talán gyaláznak is, vagy egész egyszerűen csak bolondnak néznek. Ez egy szükségszerűség, azonban így is lehetünk boldogak. Majd Jakab így folytatja Jakab levelében ezt az előző gondolatmenetet. Jakab levelének első rész második versében üzen ezzel a mai keresztényeknek is. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek. Még a belső harcok, amikor én valakire elkezdek irigykedni, vagy valamilyen más helytelen magatartás forma jelenik meg bennem, vagy érzés, ez is Istentől való. És a krisztusi boldogsághoz ez is hozzátartozik. Hiszen így tapasztalhatjuk meg Jézus szabadítását. Így tapasztalhatjuk meg, hogy Jézus ott van az életünkben, mert utánad nyúl. És nem hagyja, hogy elsüllyedjél a bűn mocsarába. És ez az érték nem megvásárolható. Hiszen a krisztusi boldogság az egy valódi érték. Nem olyan, mint a divat. Ez nem egy múlandó érték. És nem olyan, mint az emberi barátságok, hogy egy darabig megbízhatunk abban az emberben, később pedig már nem biztos. Mert Jézus szeretete egy örök érték. Jézus jelenléte egy örökké tartó boldogság. De mindezek mellett még van egy nagy ígéretünk. Mégpedig az, hogy egyszer eljön a mennyek országa. Hogy mi, akik Krisztussal járjuk az életünket és az életutunkat, egyszer megtapasztaljuk a mennyek országának csodáját. Ott már másképp fognak történni a dolgok. Ott már nem kell a fehérbe fekete. A boldogsághoz nem kell majd szenvedés. Ott már nem kell átélni semmilyen nehézséget. Ám addig feladatunk van itt a Földön. Hiszen ezt mondja Pál. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodván, tudván, hogy kitől tanultad. Hát ha mi is szeretnénk állandó boldogságban élni, akkor bízzuk az életünket az örökkévaló Istenre, és kívánom, hogy tapasztaljuk meg, hogy életünk minden egyes percében ott van Jézus jelenléte, Jézus szeretete és Jézus vére a mi életünkben. Amen.
Amen.